Az biztos, hogy ugye a magyar külpolitikának ez a kifele tekintése, ez nem új. Hát látjuk, hogy ez gyakorlatilag 10 éve az Európai Unió keretein belül egy ilyen, hát egy kicsit olyan ugye furcsa, kilógó, fekete bárány, ezt mindig is felvállalta.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Természetesen külpolitikáról lesz szó, mert hogy nagyon-nagyon sok minden történik külpolitikai vonatkozásában. Első körben arról is fogunk beszélgetni, hogy hát szigorúan bizalmas szervezésben nyilvánosságot mellőzve Kijevbe utazott Orbán Viktor. Ennek a hátterét mindenképpen megbeszéljük. És ugye most a sajtóban pedig arról lehet olvasni, hogy pár nappal ezután Orbán Viktor pedig Moszkvába is ellátogat és találkozik Putyin elnökkel. Rögtön jöttek is a reakciók. Erre az Európai Tanács elnöke leszögezte, hogy Orbán Viktor nem tárgyalhat Oroszországgal az EU nevében, sőt, még a lengyel miniszterelnök is megszólalt, úgy fogalmazott, hogy ugye nem igazak a pletykák arról, hogy Moszkvába mész Orbán Viktor. Úgyhogy elég sok minden történik, mert hogy ehhez képest Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke viszont azt jelentette be, hogy a miniszterelnök a türk államok szervezetének csúcs találkozóján vesz majd részt. Szóval nagyon sok minden zajlik, hát és közben ugye a választások is, például Nagy-Britanniában is lezajlottak. Ezért mondtam, hogy lesz mit elemeznünk Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével. Köszönöm szépen, hogy itt van.
Jó napot kívánok.
Kezdjük már akkor az orosz helyzettel, illetve ezekkel a bizonyos látogatásokkal. Az egyik biztos, a másik pedig egyelőre legalábbis a mostani péntek reggeli állapot szerint sajtóhír már, mint hogy Moszkvába is elmegy Orbán Viktor. Kezdjük már az előzővel, az ukrajnai látogatással és annak az időzítésével. Ugye pont egy nappal azután ment Kijevbe, miután hivatalosan is átvette az EU elnöki pozíciót Orbán Viktor. Nagyon sokáig arról volt szó, hogy nem megy, vagy nem tudja. Nagyon sokszor kérdezték a háború kirobbanása óta, hogy mikor látogat el Kijevbe. Aztán egyszer csak hirtelen ott volt, legalábbis ezt olvastuk a sajtóba. Szóval ön hogy rakja össze ezeket az eseményeket?
Hát egészen biztosan ugye az elmúlt hónapok azok tumultuzósak voltak az európai integrációnak a történetében, miközben az ukrán konfliktus az folyamatosan ugye egyre újabb és újabb fordulatokkal volt tele, és hát azt lehet mondani, hogy ugye az Európai Unió parlamenti választások után egy hosszú átmeneti időszakba fog majd kerülni, hiszen ugyan viszonylag gyorsan megválasztották az új vezetőket, de az ő pozíciójuknak az átvétele, a parlamentnek az átállása, ez pont a magyar EU elnökségnek az időszakára esik, ahol ugye a tanács elnöki pozícióiban mi egy nagyon fontos koordináló szerepet töltünk be. Tehát azt lehet mondani, hogy az Európai Unió egy kicsit úgy félgőzzel fog az elkövetkezendő hónapokban működni, és a magyar miniszterelnök érzésem szerint erre nagyon jól ráérzett, hogy be lehet tölteni valamiféle űrt majd itt. Ahhoz viszont ugye, hogy ez a téma ez megfelelően kiszolgálva legyen, hiszen itt azért az európai külpolitikát, és fontos, hogy az uniós szintű külpolitikát a tagállamok határozzák meg, még a főképviselőnek is csak megbízása van, ugye, ahol benne is van a nevében, hogy képviseli a tagállamokat. Azért a soros elnöknek valamiféle közvetítő, koordináló szerepe a külpolitikában is maradt. Ugye ez klasszikusan kevesebb, mint ami volt Lisszabon előtt, 2009 előtt, most viszont az átmeneti időszakban lehet, hogy egy kicsit nagyobb hangsúly.
De ez így kapcsolódik az ukrán látogatáshoz?
És szerintem itt egy kicsit, ugye, mivel hogy ez örök téma az Európai Unióban most, mivel az elkövetkezendő hónapokban is nagyon fontos szerepet fog betölteni, mivel a reflektorfény biztos Magyarországra fog esni nagyon sok kérdésben, hiszen még nem eshet az átmeneti időszakban az új pozíciókat betöltő emberekre. Ezért ugye nagyon fontos, hogy a magyar miniszterelnök megmutassa, hogy kapcsolatokat tud kialakítani, és ugye ezt a nagyon régóta várt látogatást ezt nagyon gyorsan.
De mit értünk ez alatt, hogy kapcsolatokat tud kialakítani? Tehát ugye nagyon-nagyon egybeesett a két határidő, és ugye pont azt azért lehet tudni, hogy egy ilyen utazásnak az előkészítése kérdése nyilván nem egyik napról a másikra történik. Nagyon sokszor kérdezték Orbán Viktort az elmúlt a háború kitörése óta, hogy mikor megy Ukrajnába. Minden európai vezető elment szinte már Kijevbe, csak ő nem. Nagyon sokáig titkolták, ugye a nyilvánosságot nem is akarták erről tájékoztatni. Tehát hogy akarta akkor az EU-ban azt mutatni, hogy ő kapcsolatokat akar kiépíteni, ha el akarta volna mondjuk idézőjelbe titkolni ezt a látogatást?
Gondolj csak arra, hogy mi lenne fordítva, ugye, hogyha nem lett volna ez a látogatás, és a magyar miniszterelnök azt az ukrán politikát folytatja, mint amit korábban, vagy az ukrán politikának ezt az elemét, és közben jön az EU elnökség, ahol folyamatosan ezek a témák napirenden vannak, ahol folyamatosan válaszokat kell adni, ahol folyamatosan képviselni kell, ugye egy kicsit olyan furcsa helyzetbe került.
Tehát elvárták
volna.
Tulajdonképpen Orbán Viktortól,
ezt
ha jól értem?
Hogy ez elvárták, én szerintem ő előre gondolkodik, és ugye még egyet tegyünk hozzá egy dolgot, hogy ne felejtsük el, hogy a magyar elnökség alatt fog elnökválasztás történni az Amerikai Egyesült Államokban. Nagy kérdőjelek, természetesen ugye Biden nem tudjuk indul-e még, ugye most elég bizonytalan a helyzet, Trump lehet, hogy győzni fog, tudjuk, hogy akkor egy egészen más ukrán külpolitikának illetve koordinált politikának a megléte is lehet az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között. Mindez megint a magyar elnökség alatt van, tehát muszáj, hogy a magyar elnökség itt is majd szerepet játszon, úgyhogy egy sokkal aktívabb és proaktívabb szerepet vállalt ezzel, hogy itt rögtön az elnökséget ezzel indította.
Na de akkor lépjünk is tovább, ha itt így indította és proaktív szerepet. Hát ehhez képest, ha Oroszországba, illetve Moszkvába elmegy, akkor az a szerep, amit esetleg ezzel felépített, tulajdonképpen pont az ellenkezőjével csapát, hiszen oda viszont pont, hogy senki nem megy most, sőt, nagyon is ellenzik. Hát ugye éppen mondtam itt az idézeteket az előbb. Az Európai Tanács elnöke le is szögezte, hogy EU elnökként nem tárgyalhat Moszkvában Orbán Viktor. Mit gondol egyáltalán erről a látogatásról? Hogy lesz, nem lesz, így külpolitikai szakértőként, hogy látja? Csak azért, mert ugye hivatalosan nem erősítették meg, hogy
igen,
tényleg megy.
Igen, borzasztó nehéz ugye erre válaszolni, hiszen valóban az előző látogatás is nagyon váratlan volt. Az biztos, hogy ugye a magyar politikának ez a kifele tekintése, ez nem új, hát látjuk, hogy ez gyakorlatilag 10 éve az Európai Unió keretein belül egy ilyen, hát egy kicsit olyan ugye furcsa, kilógó, fekete bárány, ezt mindig is felvállalta, és hát megint csak azt mondanám, hogy ugye lehet, hogy itt azért egy előre gondolkodásról van szó, hiszen az elkövetkezendő időszakban nagy kérdőjelek vannak az ukrán válságnak a megoldása irányában, mi lesz itt, lesznek-e tárgyalások, béke valamilyen formában, és egy kicsit megint csak proaktívan próbálja belehelyezni magát egy olyan szerepbe a miniszterelnök, ami akár a békekötésnek majd, ami nem Magyarország vezetésével, hiszen itt a nagyhatalmaknak kell megegyeznie a közvetítő szerepet, valószínűleg egy másik ország viheti, egy középhatalom, nagyhatalom.
Na de nincsenek nagyon negatív hatása, úgymond azt, hogy ő Moszkvában?
Hol van ugye negatív hatása megint csak, ugye a mainstream európai politikában, amit most mainstreamnek nevezünk, valóban van, de ugye van most, és látjuk az utóbbi időben, azért erősödik egy olyan oldala az európai integrációnak, ahol ezek nagyon is meghallgatásra kerülnek. Ugye gondoljuk csak arra, milyen formációk alakulnak most Magyarországnak a vezetésével, és itt ugye ezek pozitívan csenghetnek le. De azért ugye nagyon-nagyon kell vigyázni, hiszen látjuk pont az európai frakcióknak a problémáival, hogy azért nem egyértelmű ez a kérdés, úgyhogy ez valóban hoz is, visz is, de hát ezt megszokhattuk ugye az utóbbi 10 évben most már lassan, hogy egy ilyen hintapolitika van. Ez
na jó, de akkor, ha így van, akkor miért nem jelentik be? Miért nem jelenti be Orbán Viktor azt, hogy ő most Moszkvába látogat? Ugye pont péntek reggel a Kossuth Rádiós interjújában sokan vártak arra, hogy rákérdeznek például erre, vagy szó lesz erről. Elő sem került a téma. Tehát, hogyha ez ilyen, akkor miért nem jelenti ezt?
Nem tudom ennek a pontos hátterét, úgyhogy nagyon nehéz a válasz erre, ugye lehet, hogy nincs még ez hivatalos meghívás formájában.
Na de hát a mai napról, vagy hogy mondjam, pénteki napról beszélünk.
Igen, akár egy side event formájában lehet ez, tehát ugye nem egy hivatalos látogatás, hanem valamiféle találkozó lesz majd valaminek a melléktermékeként. Lehet, hogy ezt még az oroszok is más kontextusba akarják helyezni, tehát itt csak találgatunk, nem tudom pontosan.
Ami viszont biztos, és ezt viszont bejelentette, ahogy az előbb említettem, Orbán Viktornak a sajtófőnöke, hogy a türk államok szervezetének csúcs találkozóján egész biztosan részt vesz Orbán Viktor, ugye 5-én és 6-án, méghozzá Azerbajdzsánban. Na, ezt viszont hivatalosan bejelentették. Na most akkor rakjuk már a képbe, vagy föl a térképre, hogy akkor ez hogy jön a képbe most, hát, és mire számíthatunk?
A nagy kérdés az, hogy valóban ehhez kapcsolódik-e ez az utazás, és ennek lesz valamilyen mellékterméke, vagy pedig hát a híres keleti nyitás politikájának a megerősítése, vagy a folytatása, és ugye abba a külpolitikai diskurzusba való beemelés, ami zajlik nagyon régóta a magyar külpolitikában. Ugye ez azért rímel azzal, hogy Oroszország is nyitott erre fele az irányba, tehát tulajdonképpen abban a külpolitikai közösségben, amiben a magyar külpolitika jól érzi magát, és amiben áthelyezte a prioritásokat nagyon sok területen, abban történnek ezek az események.
Uh-huh. Oké, de mi történhet itt mondjuk egy ilyen találkozón, egy ilyen csúcs találkozón?
Hát én azt hiszem, hogy ugye ennek főleg a szimbolikus jelentősége nagy. Valóban itt vannak gazdaságpolitikai, nem is döntéseknek mondanám, de együttműködésről megállapodások lehetnek, beruházásokról lehet támogatás, magyar támogatásokról szó. Ugye energiapolitikai kérdésekben is lehet együttműködési lehetőség. És nagyon nehéz ugye itt abban a rendszerben gondolkodni, amiben ugye Oroszország most meglehetősen korlátozott, hiszen az európai szankciópolitika miatt korlátozottak a lehetőségei, de hát itt is ugye a magyar külpolitika egy tágító szerepben van, ami orosz szempontból is nagyon fontos.
Tehát akkor ennek inkább jelképes jelentősége lehet nyilván a különböző megállapodásokon?
A jelképes az természetesen nagyon fontos, ugyanakkor a folytonosságnak a fenntartása is fontos a magyar külpolitika számára ebben a kérdésben.
Még egy dolog ehhez kapcsolódik, mert ugye ön is említette, hogy mennyire fontos a külpolitikának a folytonossága. Sokan azt mondják, és Orbán Viktornak is voltak olyan mondatai, hogy minthogyha hangsúly éppen hogy változna a magyar külpolitikában. Péntek reggel a Kossuth Rádióban a békével és a béketeremtéssel kapcsolatban pont arról beszélt Orbán Viktor, hogy béka akkor lesz, ha valaki megcsinálja, és hogy Magyarország nem vállalhatja ennek a felelősségét, erre nincs se mandátuma, se nemzetközi politikai súlya. Tehát ezt félig meddig picit ellentmond talán azzal, hogy Magyarország szeretne akár közvetíteni, vagy ebben fontos szerepet játszani.
Igen, de én azt hiszem, hogy a kormánynak a narratívája az nagyon fontos, és ugye, hogyha itt megindulnak az események, akármilyen módon, ugye nagyon nehezen elképzelhető ez most, hiszen Ukrajna nem akarja feladni a területeket, amit Oroszország annektált, se a Krímet, se a négy megyét, nem akar addig fegyverszünetet kötni, amíg ezeknek a területeknek a kérdése nem rendezett. Óriási kérdések vannak abban, hogy egyáltalán egy béketárgyalás miről szólhat, hiszen nem csak a fegyvernyugvásról, nem csak a békének a tartósátételéről, hanem olyan biztonsági garanciák a megadásáról, amit Oroszország felrugott. Ugye a 90-es években számos szerződés volt, ami ezzel a kérdéssel foglalkozott, és amivel Oroszország aztán ugye a krími annexió miatt gyakorlatilag nem foglalkozott és annulálta. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat visszahoznánk, akkor ugye megindulhatna egy folyamat, de hát ez ugye egyértelműen nagyhatalmi kompetencia, egyértelműen itt nekünk, ahogy a miniszterelnök is mondta, és ezt nagyon nyilvánvalóvá tette, nem osztanának lapokat az első körben. Viszont a narratíva szempontjából nagyon fontos, hogy Magyarország is már korábban ezt csinálta, és gondoljunk csak arra, hogyha az Amerikai Egyesült Államok belép egy ilyen narratívával, mennyire jól fog jönni az, hogy na hát itt ugye már elindultak ezek a folyamatok.
Tehát akkor nem lát igazából változást a külpolitikai irányultság van?
Én egyelőre nem, ugye, hát még korai lenne most, hiszen mondtuk, itt korszakhatárnál vagyunk, ugye Európai Parlament, Európai Tanácstagság, még egyelőre nem történtek nagy.
Azért kérdezem ezt, mert több elemző kiemelte, hogy valami mintha megváltozott volna, és erre három eseményt is hoztak, és most nem az eseményeket akarnám végigbeszélni, csak az, hogy ez egyáltalán jelenthet-e bármilyen módosulást Magyarország külpolitikai vonatkozásában. Az egyik az a a NATO főtitkár, ugye Stoltenbergnek a látogatása június 12-én volt, nem sokkal ezelőtt, ugye itt a kinevezéssel kapcsolatban és különböző tárgyalásokkal kapcsolatban is. Itt ugye Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarországnak igazodnia kell a szövetségi rendszeren belül, ezért nem fogja blokkolni ugye a többi tagállam döntését Ukrajna ügyében. Ezt sokan elég jelentős változásnak mondják. Aztán utána nyilván a kievi látogatás is természetesen ebbe az irányba hathat, legalábbis bizonyos elemzők szerint, és ugye kiemelik azt, hogy ezekben a mondatokban, mint hogyha lenne változás. Ön akkor ezek szerint ezt nem érzékeli?
Hát legalábbis a reálpolitika szintjén, vagy a hosszú távú elmozdulást én nem érzékelem egyelőre. Minden esetre ugye azt a reálpolitikust azt kell látni azért Orbán Viktorban, aki nyitott arra, hogy ha nagy változások lesznek, akkor az eddigi diskurzus az illeszkedjen ezekbe a történésekbe. Tehát ugye, ahogy itt mondtuk, akár az amerikai külpolitikának a radikális megváltozása, az európai integráció irányából is, esetleg a radikálisabb változás, gondoljunk csak a francia választásoknak a következményeire, ha úgy alakulnak, ugye még mindig nagy kérdőjelek vannak, de ezek mind az ő narratíváját erősíthetik. Ennek ugye külpolitikai, belpolitikai előnye is lehetnek.
Akkor viszont nézzük akkor az európai változásokat, és ebben Orbán Viktor szerepét, mert ugye ön is célzott rá, bejelentette, hogy egy új frakció létrehozásán dolgozik, be is jelentették ezt a közös patrióta kiáltványt, ugye ezt elfogadták, és hát valóban az egyik fő kérdés most a francia, illetve a Le Pen lépése, hogy ez hogy lesz, mint lesz. Ugye ezt egyelőre most a felvétel időpontjában nem tudjuk, mert hogy várnunk kell még addig pár napot. Akkor beszéljünk már úgy, hogy mi van akkor, ha így dönt Le Pen, tehát hogy belép, meg mi van akkor, hogyha nem lép be ebbe a bizonyos frakcióba, vagy hogy értelmezzük ezt a helyzetet, tehát milyen különbségek lehetnek a két helyzet között.
Ugye elég nagy a tolongás itt a politikai palettának a jobb
oldalán. És hogy még finoman fogalmazott, igen.
A konzervatívok reformerek, illetve az identitás, demokrácia, és ez az új pártformáció is megpróbál magának helyet kapni, és ugye ha valamelyik létrejön, vagy valamelyik gyengül, akkor a másik az vagy erősödik, vagy pont gyengül, tehát ezek összefüggésben vannak, hiszen kell 7 állam, kell 23 képviselő ahhoz, hogy megalakuljon ez a formáció, és azt is tudjuk, hogy azért itt, én azt szoktam mondani, 3 nagy téma van, ugye, amiben ezek a frakciók vagy egyet értenek, vagy pedig mások, ugye egyértelmű, hogy a bevándorlás politika, a menekült politika ügyében milyen álláspontot képviselnek, egyértelmű az, hogy az ukrán helyzet tekintetében mit képviselnek, illetve hogy az európai integrációnak a jövője szempontjából ugye ez a szuverenitás és az antifederalizmus milyen üzeneteket hordoz, és ebben ugye az orosz politika az, ami megosztja azért a konzervatívok reformereket, illetve az identitást. Ez az új formáció, ez inkább az identitásnak az irányába vinné el az európai frakciókat, az első frakciókat jobb oldalon. Hát itt nagy kérdés, ugye, hogy az AfD-nek, a németeknek milyen szerepe lenne ebben, ugye nem csak a franciáknál az eredmény, hanem valóban ott is, illetve hogy Meloni mennyire akarná az ő politikai építkezésre használt frakcióját.
És mennyire, milyen konkrétumokat lát a mostani mozgásokból?
Úgy látom, ugye, hogy azért most Meloniról beszélünk, nagyon okosan csinálja a saját politikai karrierének az építését. Ugye miniszterelnök 2 éve, ugye az olasz politikában ez szinte rekordnak számít, idézőjelbe, ugye megnyerte újra az európai parlamenti választásokat, bár rengeteg probléma van, de ugye kicsit behozta, ha nem is mondhatjuk azt, hogy középre, de legalábbis azok az anti-európai hangok, az euróból való, eurozónából való kilépés, az Európa ellenesség, az ugye mondjuk azt letekerték minimumra, ugye ezt megfigyelhetjük máshol is, például Ausztriában is volt ilyen, ugye ott a Szabadságpártnál, de ugye ugyanezt van Le Pennél is, úgyhogy ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő valahogy a mainstreambe szeretne továbbra is tartozni, és nem akar kockázatokat vállalni, nem akar olyan áldozatokat hozni, ami
ezért,
esetleg
ezért kosarazta ki Orbán Viktort?
Hát a kikosarazás, igen, ő azt mondta, hogy marad, ugye, hát ez a kikosarazás, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy nekünk megvannak a szabályaink, és itt nagyon fontos, ugye, hogy azzal, hogy létrejön ez az új frakció, ez a, illetve meg nem is a frakció, csak egyáltalán a politikai közösség. Ugye itt 2 dolgot kell csinálni, egyrészt politikai közösséget kell építeni, másrészt pedig frakciót vagy csoportot kell az európai integráció generációban építeni. Ugye az, hogy meg lesz-e, az nagy kérdés, de ugyanígy a reformnál is, ugye van egy politikai közösség, akinek van egy küldetéstudata, vannak közös értékeik, vannak szabályaik, ez alapján működtetik a pártformációt, és ez alapján jön létre a frakció. Ugye ebbe a frakcióba nem engedik be, vagy nem tud belépni, mert vannak a szabályok. Ez a másik identitás, vagy ez a másik patrióta, ez más szabályokkal jön
de
létre.
De mi a különbség a szabályok között, vagy mi a fő különbség?
Hát ugye egyértelműen itt most az orosz politika volt az, ami a különbség volt a reformisták, vagy reformerek, ugye most mind a kettő fordítás szalad magyarba, és az identitás között, illetve a patrióták nem említik ezt, úgyhogy ő náluk is ez van. Tehát őnek föl kell építeni egy politikai közösséget, és ebből lehet aztán majd egy pártformáció, vagy egy frakció ugye az európai integrációban, ami aztán majd nyitott lehet, mondjuk azt a vegyi értékei nyitott lehetnek, ugye akár az identitás irányába, akár más pártok irányába is a reformisták.
Hogy látja egyébként ennek a jövőjét? Két dolgot hadd idézek már Orbán Viktortól, ugye amikor volt ez a bizonyos bejelentés, akkor azt mondta Orbán Viktor, hogy az európai politikát meg kell változtatni, és hogy egy új korszak kezdődik, és hogy ez tulajdonképpen meg is kezdődött, és egy olyan politikai formációt fognak majd létrehozni, amely hasítani fog, egész konkrétan így fogalmazott Orbán Viktor, és hogy nagyon gyorsan az európai jobb oldal legnagyobb frakciója lesz. Ugye itt mindenki elkezdett rögtön számolgatni, hogy ez hogy jön ki, hány ország, hány tag, egyebek, vagy hogy ez egyáltalán hogy jöhet létre. És péntek reggel pedig azt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban, hogy több párt is még arra vár, hogy belépjen, vagy hát, hogy csatlakozzon ehhez a formációhoz. Mit gondol, hogy kik jöhetnek itt még szóba, akikre hivatkozhat Orbán Viktor, hogy így jöhet létre a legnagyobb frakció?
Hát én rövid távon ennek nincs esélye, ez a rövid táv, ez mondjuk egy pár hónap, vagy egy fél év, de azért gondolkodjunk el egy kicsit hosszabb távon, hogyha valóban elindul Ukrajnában valamiféle békefolyamat, akár fél év múlva, egy év múlva, ami az amerikai elnök választások következtében állhat elő bárhol, és ugye azt mondtuk, hogy a két frakció között a reformerek, illetve az identitás és a mostan létrejövő között pontosan ez a kérdés az, ami megosztja őket, de ha ez nincs ez a probléma, ugye mert valamilyen megoldás születik erre, akkor annyira már problémát nem jelent az, hogy ezek a frakciók összeálljanak.
És akkor akár össze is olvadhatnak.
Akár össze is olvadhatnak, ugye bármi előfordulhat, és ott tényleg létrejöhet egy erős frakció, ami ugye a néppárt és a szocialisták után a harmadik legnagyobb akkor már valóban.
Tehát akkor ez lehet esetleg a hosszú távú célja?
Így van, ugye ez akár be is előzhet a szocialisták elé, akkor már ugye politikai súlya is van, akkor már a néppárt, ugye tudjuk, hogy ott is azért a néppártnak a jobboldali részeiből sokan kacsingattak erre, vagy esetleg ott lehet valami együttműködési megállapodás. Ugye mindig ez a nagy kérdés az európai politikában 79 óta viszi ugye a szocialista és a néppárti frakció gyakorlatilag az európai politikát, tudjuk, hogy a liberálisokkal készültek, de ez a egyre zsugorodó többség, de azért még viszi az európai politikát. És most is felmerült ugye itt a választásoknál, hogy mi lenne, hogyha a néppárt esetleg a jobb oldalra kacsintana, ahelyett, hogy ezt a koalíciót fenntartana, ez most nem volt reális, de ki tudja, hogyha egy ilyen összejön, akkor merre fele ír. Ugye gondoljunk arra, hogy Németországban is választások lesznek, a mostani koalíció hogyan áll, nagyon valószínű, hogy bejönne ugye a CDU-CSU-nak az irányítása. Ugye nem csak a parlamentet kell nézni, hanem a tanácsot is, hiszen a parlament és a tanács közösen hozza az európai szabályokat.
Akkor hagyj gondoljam már tovább, amit említett, teoretikusan persze, hogyha mondjuk ez a forgatókönyv érvényesület hosszú távon nyilván, mi történik akkor, vagy mi történne akkor, milyen következménye lenne akkor, akár az orosz-ukrán háború vonatkozásában, hogyha ez mondjuk megvalósulna, hogy tényleg akár ez a két frakció összeolvad hosszú távon. Annak milyen következménye lehet?
Én úgy látom, ahogy itt mondtam, hogy lehet, hogy valamiféle megoldásnak már kell születnie Ukrajnában ahhoz, hogy ez előálljon.
Igen, ezt előfeltételezve, igen.
Farkába harapó kígyó lenne, de ha valahogy megvalósul, ugye az biztos, hogy nagy kérdés, hogy az európai integráció milyen szerepet vállal majd. Ugye három nagy szerep van itt Ukrajna kérdésében. Egyrészt a konkrét fegyverszállítások, ugye itt az Amerikai Egyesült Államok szállítja a fegyvert egyelőre Ukrajnának jóval nagyobb mértékben. A másik a támogatások, ugye amit Ukrajna kap, gazdasági támogatás. A harmadik az újjáépítés. Ugye én azt hiszem, hosszú távon az Európai Uniónak nagyon meghatározó szerepe lesz az újjáépítésben, a gazdasági támogatásban, hiszen egy tagjelölt országról van szó, és nyitunk felé. Ez azt jelenti, hogy a belső struktúráit is az Európai Uniónak át kell alakítani, ha valamiféle ukrán csatlakozás valamikor bekövetkezhet. A katonai támogatás pedig ebben a formában akkor nem lesz szükséges, ha ez a megoldás megszületik. És akkor az Amerikai Egyesült Államok is válthat, ugye ahelyett, hogy konkrét katonai támogatást adna, ehelyett jöhetne.
És hogy jön Oroszország a képbe ebbe az egész történetbe?
Ez lenne a nagy kérdés, hogy sikerül ezt. Ugye ez a helyzet egyelőre tartalom, ugye beszéltünk is róla, hogy Ukrajnának nem megoldás az, hogy feladja a területeket, hogy itt milyen csomagokat lehetne kidolgozni. Hallottunk ugye a NATO csatlakozásnak, a további bővítésnek a leállításáról. Trumpéknak ugye kering, most került éppen napi, vagy nyilvánosságra pár napja, hogy a belső elemzőik és tervezőik milyen típusú NATO átalakítást szeretnének elérni, ebben milyen szerepe lenne
Európának. Akkor nagyon-nagyon sok egyelőre még a kérdőjel.
Ezek nagyon nagy kérdőjelek.
Akkor egy picit visszatérve a jelen állapotba, most akkor ebben a helyzetben, vagy ebben a kontextusban nézve, a francia választásoknak az eredménye, az hogyan és milyen irányban indíthatja el, akár ilyen, vagy akár olyan vonatkozásban ezt, amit ön említett. Orbán Viktor egyébként nagyon karakánum fogalmazott, hogy így mondjam ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy ő biztos benne, hogy Franciaországban olyan változás lesz, ami az egész európai kontinensre hatással lesz. Sokan ugye ezt úgy értelmezik, hogy a Le Pen győzelmére számít, vagy legalábbis az ő nagyon-nagyon komoly megerősödésére, és hogy akkor annak milyen következményhet ebben a kontextusban.
Hát az, hogy megerősödik, az ugye már adott, még akkor is.
Hát, hogy még jobban, vagy legalábbis.
De az biztos, hogy megerősödött. De az is biztos, hogy ugye Franciaország és Németországnak kettő sem mindig is az európai integrációnak a motorja. És ebben ugye egy kiszámíthatóság, egy erőpolitika kell a két hatalom irányából. Ugye mindig úgy tekintenek a franciák Európára, mint a saját külpolitikájuknak a meghosszabbítására. Németország ugye koalíciós problémákkal küzdik, finoman szólva. Ugye itt meg fog erősödni a CDU-CSU, ahogy mondtuk, és választások lehetnek nagyon belátható időn belül. Franciaországban pedig, ha nem sikerül a mostani választáson Le Peniknek hatalomra kerülnie, akkor egy háromosztatú, nagyon kiszámíthatatlan külpolitika következhet, hiszen a többséget csak úgy lehetne a parlamentbe bárkinek képviselni, hogyha együttműködnek. Ugye itt éppen a szocialisták, illetve a reform talán elérne annyi számú képviselőt, de ugye ez lehet, hogy kisebbségi kormánnyal menne, tehát egy bizonytalan helyzet alakul neki. Ez az európai integráció is nagy hatással lenne, hiszen nem lehet azokat a nagy reform elképzeléseket keresztül vinni, vagy fenntartani azokat a nagy reformokat, amiket az Európai Unió elhatározott, mint amiket mondjuk a Macroni 2017-es vízió adott volna. Úgyhogy valóban itt nagy változások lesznek, még akkor is, hogyha
bármelyik forgatókönyv, vagy bármilyen eredmény születik mindenképpen.
Így van.
És akkor ebbe a képbe, mert hogy ha eddig nem lett volna elég, hogy mennyi minden történik Európában, ugye itt vannak a brit választások is, és azon hozzuk már azt a képbe, mert most ott ugye már tudjuk az eredményeket, hogy annak milyen hatása lehet erre az egészen, ha lehet egyáltalán.
Hát két ponton nagyon fontos, ugye, ami történt, ugye ott a Munkáspárt nyert most,
nagyon, és egy nagyon nagy
óriási fölénnyel, ugye a 97-es Blair-féle földcsúszamlásszerű győzelmet ismételték meg, és 14 év után leradírozták gyakorlatilag a konzervatív pártot.
Ugye ez meg pont az ellenkező típusú mozgást lehet
így
talán
van,
ott
két, értelmezni. Két nagyon fontos dolog van ebben a kapcsolatban. Egy, hogy lesz-e új kapcsolatrendszer az Egyesült Királysággal. Keir Starmer, aki a miniszterelnöki széknek most reggel még a várományos, a délután a miniszterelnök lesz, de azt mondta éppen két nappal ezelőtt, hogy nem lesz az ő életében semmiféle változás, nem számít rá, hogy Európához közelebb akarnak abban a formában kerülni, hogy csatlakoznának, vagy vámunió visszahozná, vagy pedig a közös piacba belépne bármilyen módon, de azért megpróbál majd, hát főleg mezőgazdasági termékek szabad áramlását elősegítendő néhány szabályozási rendszerben egy megoldást találni arra, hogy szorosabban együttműködjünk, úgyhogy ez biztos, hogy itt nem fog szerepet játszani. Legalább legalábbis rövid távon. A másik nagyon fontos dolog, hogy lesz-e Ukrajna politikában változás, és itt a folytonosságot képviseli. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy katonai kiadásokban szeretné a konzervatívok által is hangsúlyozott 2,5%-os GDP arányos védelmi kiadásokat, illetve katonai kiadásokat fenntartani, amiből támogatná Ukrajnát, amiből lehetőség nyílik arra, hogy fenntartsa a nukleáris haderejét az Egyesült Királyság. Tehát egy nagyon stabil partnerre van szükségünk, egy közép hatalmi, regionális hatalmi pozícióban lévő Egyesült Királyságra, aki az európai politikát, külpolitikát támogatja.
Tehát ha jól értem, abban a vonatkozásban, hogy belpolitikában óriási változás történt ott, a külpolitikában nem várható, hogy irányváltás legyen.
Igen, most
és
úgy néz ki.
Most legalábbis úgy néz ki.
Ugye a munkáspártnak a választási programjában szerepeltek erre utalások, és általában ugye ott betartják ezeket, amiket szoktak mondani, megpróbálják legalábbis, és ebben nem volt nagy változás.
Uh-huh. Még egy utolsó dolog a végére, egy picit visszakanyarodva Magyarországhoz, és ez egy picit, vagy hát kérdés lesz, hogy mennyire más vonatkozás itt. Ugye megjelent az, hogy a kormány vizsgálta annak a lehetőségét, hogy Magyarország kilépjen a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ez csak azért hozom ide ezt a történetet, mert hogy sok tekintetben, ugye arról beszéltük, hogy minden összefügg, és ugye itt két nappal azután került sor arra, hogy a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze ugye elfogató parancsot kért az izraeli miniszterelnökre és a védelmi miniszterre, és erre volt ez a válasza tulajdonképpen Orbán Viktornak, három miniszterének is feladatot adott, és Gulyás Gergelynek, Tuzson Bencének és Bóka Jánosnak, ugye az Európai Uniós ügyekért felelős minisztertől azt kérte, hogy készítsenek egy feljegyzést, és hogy lépjünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Szóval ezt sokan kérdőjelezte, vagy próbálják megmagyarázni, hogy hogy jön ez most a képbe, meg ebbe a konkrét
politikai helyzetbe. Lépjünk ki a Nemzetközi.
Hát egész konkrétan a kilépésének a lehetőségeit vizsgálja meg. Oké, lehet, hogy a politikai nyelvezetben ez még nem teljesen biztos, de azért, hogy ez egyetem felvetődik, az azért már jelzés értékű mindenképpen.
Hát legalábbis beleillik megint ugye a narratíva készítésbe, ugye abba, amit látunk mindenhonnan. Ugye az Amerikai Egyesült Államok egyébként sem tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Ugye itt megint az a narratív, az a politikai közösség, aki ezeken a nemzetközi liberális világrendnek az 1945 után, ugye a büntetőbíróság az egy későbbi történet, 90-es évek után kezdik felállítani, és ugye a 2000-es években is nagyon sok probléma van a létrehozással, sokan nem tagjai ennek, kilépnek belőle, ugye, de azt lehet mondani, hogy az a politikai közösség az mindig is lebegteti ezeket a kérdéseket, ugye, ahova a mostani magyar külpolitika a narratívái tartoznak. Gondoljunk csak ugye az én szakterületem, hogy a britek ott is ugye az Európa tanácsnak a tagságának a felfüggesztés, az Európai Emberi Jogi Bíróságból való kilépés, ott is egy folyamatos ilyen lebegtetés a konzervatívoknál. Nem léptek ki, de mindig téma ez, ugye, hogy lehetőség. Én úgy érzem, hogy ez egyelőre egy ilyen narratíva erősítés.
De miért pont most?
Hát válasz volt ugye erre a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéletre, illetve a letartóztatás parancsra, illetve hát megint csak ugye az amerikai külpolitikával való finom együttműködés abban az esetben, hogyha Trump kerülne hatalomra újra.